Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Jankó Badó Andrea vagyok, és egy újabb luxemburgi ügyekkel foglalkozó epizóddal jelentkezünk Lehoczky Balázssal, az Európai Bíróság sajtóreferensével. Köszöntöm Önt!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
E heti podcastunk témái között szerepel egyrészt a Google-lal szemben kiszabott bírság, továbbá egy újabb mérföldkőnek tekinthető ítélet, a Székely Nemzeti Tanács két tagja nevével fémjelzett európai polgári kezdeményezés történetében. Emellett kitérünk arra az ítéletre is, amelyet a nemzetközi védelem iránti kérelmet benyújtani kívánó személyek részére történő segítségnyújtás esetén alkalmazandó büntetőjogi szankció kapcsán Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásban hozott a törvényszék. Kezdjük a Google bírsággal. Mindig nagy port kavarnak azok a versenyjogi ügyek, amelyek világszinten ismert nagyvállalatok versenyjogi jogsértései kapcsán kiszabott gigabírságok jogszerűségét érintik, és ezúttal a Google-lal szemben szabott ki a bizottság egy több mint 2,5 milliárd eurós bírságot, amiért a kereső felületei a saját vásárlási összehasonlító szolgáltatásait részesítették előnyben, és ezáltal visszaélt a kereső felületek piacán fennálló erőfölényes helyzetével. A Google vitatta a bizottság határozatát. Mik voltak a Google fenntartásai a bizottsági határozattal szemben, és ezekre milyen választ adott a törvényszék?
Ahogy az ilyenkor szokásos, a Google jó pár érvet felhozott, amelyek szerinte a bizottság határozata nem volt megalapozott jogilag. Én ötöt emelnék ki ezekből. Az első az, hogy a bíróságnak már volt egy korábbi ítélkezési gyakorlata az úgynevezett lényeges infrastruktúrákhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, és a Google itt azt állította, hogy az alapján, az ítélkezési gyakorlat alapján lehet korlátozni az ilyen infrastruktúrákhoz, mint például az ő kereső motorjához való hozzáférést, illetve a kereső motorján keresztül való hozzáférést bizonyos árösszehasonlító platformokhoz, vagy azok eredményeihez. Erre hivatkozott tehát a Google, ezt a törvényszék nem tartotta alaposnak ezt az érvet, hiszen azt mondta, hogy abban az ítélkezési gyakorlatban csak a hozzáférés megtagadásáról volt szó, ebben a jelen ügyben viszont a hozzáférést nem tagadták meg, hanem annak a minőségével volt kifogás, tehát nem lehet azt az ítélkezési gyakorlatot ráhúzni a mostani ügyre. Ez volt az első érv. A második, a Google azt mondta, hogy ő egyébként időközben változtatta a cégeknek, a versenytársaknak való szolgáltatásait, és ez a diszkriminációs elem, amely megvolt a bizottság által kifogásolt határozat szerint, ez eltűnt időközben. Erre a törvényszék azt mondta, hogy ez részben igaz, viszont ezáltal a versenytársak arra kényszerültek, hogy elhagyják az érintett piacot, amelyről szó volt, és ez így nem volt egy megfelelő válasz arra, hogy orvosolják a bizottság által feltett jogsértést. A harmadik kifogása a Google-nak az volt, hogy a bizottság nem mutatott be konkrét olyan gazdasági szereplőket, akiknek el kellett volna hagyniuk a piacot a Google versenypolitikája miatt. Tehát ugyan hipotetikusan felvázolt olyan lehetőségeket, hogy lehet ilyen verseny kiküszöbölő hatása, hogy egyes cégeknek el kell hagyni az érintett piacot, de erre valójában nem került sor. Ezzel kapcsolatban pedig azt mondta a törvényszék, hogy erre nem volt szükség, hogy a bizottság ezt vizsgálja. Elég volt az, hogy a lehetősége megvolt egy ilyen versenykorlátozó hatás előidézésének ahhoz, hogy a verseny ellenes jellegét a magatartásnak megállapítsa a bizottság. Negyedszer a Google azt mondta, hogy nem csak az árösszehasonlító szolgáltatók versenyeznek az árösszehasonlítás piacán, hanem abba beleszólnak, illetve szolgáltatásaikkal azt kiegészítik maguk a kereskedők, akik termékeket, főleg termékeket árulnak online formában, hisz az ő felületükön is vannak ilyen árösszehasonlítási alkalmazások, amelyek versenytársként jelennek szintén meg a piacon. De Tehát az nem igaz, hogy azzal a magatartással, hogy a közvetlen versenytársak szolgáltatásait a keresési platformján hátrányosabban mutatta be a Google keresési platformja, ezáltal a verseny nem torzult érdemben, hisz vannak más a bizottság értékesítése során figyelembe nem vett szereplők ugyanezen a piacon, akiknek a szerepét szintén figyelembe kellett volna venni. Erre pedig a törvényszék azt mondta, hogy függetlenül attól, hogy ez így van-e vagy nem, olyan jelentős a Google magatartása által okozott a versenyre kihatott, vagy a versenyre kifejtett hatás, hogy ez önmagában elég volt ahhoz, hogy a versenykorlátozás ténye igazolást nyerjen. Végül pedig a Google azon érvét is elutasította a törvényszék, hogy az említett prezentációs formák, amelyeket a bíróság kifogásolt, elfogadásával, illetve alkalmazásával tulajdonképpen a szolgáltatás a színvonalát növelte a Google, és az ebből a színvonal emelkedésből adódó előnyök, adott esetben versenyelőnyök is, nem csak minőségi előnyök, kompenzálták az állítólagos versenykorlátozó hatásokat. Törvényszék szerint azonban ezt nem bizonyította a Google, úgyhogy ezt az érvet se fogadta el. Összességében pedig ezen érvek alapján elutasította teljességében a Google-nak a keresetét, és megerősítette a versenybírságot.
Várható-e fellebbezés a bírósághoz? Szokásos-e az ilyen ügyekben az, hogy a vállalat él a jogorvoslat lehetőségével?
Szokásos ilyen ügyekben, igen, várható is, de nem minden esetben teszik meg. Egy nagy ügyben a 2000-es évek közepén a Microsoft például nem fellebbezte meg a törvényszék számára hátrányos döntését. Más esetekben azonban igen, én nem lennék meglepő, ha ebben az esetben is beadna a Google egy fellebbezést.
A Székely Nemzeti Tanács még 2013-ban kérte a kohéziós politika régiók egyenlőségéért és regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A bizottság először elutasította a nyilvántartásba vételt, és a kezdeményezőknek a bíróságon kellett megküzdeniük igazukért, majd a pernyertességet követően Románia támadta meg a kezdeményezés nyilvántartásba vételét a törvényszéken. Ebben az ügyben született most ítélet, és mint ismeretes, a kezdeményezés azt kívánja elérni, hogy az Európai Unió a kohéziós politikája keretében kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő területektől. Mielőtt rátérünk a részletekre, fontosnak tűnik tisztázni azt, hogy ez a kezdeményezés azonos-e a Minority Safe Pack néven elhíresült európai polgári kezdeményezéssel?
Nem teljesen azonos, illetve egyáltalán nem azonos. Témakörét és kezdeményezőit tekintetében van átfedés, de ez két különböző ügy volt. Két különböző polgári, európai polgári kezdeményezés és két különböző ügy sorozata törvényszéken és a bíróságon. A Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés lényege, ahogy már elhangzott, az volt, hogy a kohéziós politikája keretében fordítson a nemzeti, nyelvi, etnikai és hasonló kisebbségek által lakott régiók számára pénzügyi segítséget az Európai Unió, illetve a kohéziós politikája végrehajtása során vegye figyelembe ezen régióknak az érdekeit. Míg a másik oldalon, és ezt a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte, ahogyan el is hangzott, illetve annak két tagja egészen pontosan, míg a Minority Safe Pack kezdeményezés hasonló célt követett, kicsit általánosabb jelleggel, tehát hogy az Európai Unió a politikai kialakítása során vegye figyelembe azoknak a térségeknek, Európai Unió területén lévő térségeknek a helyzetét, ahol jelentős nemzeti, etnikai kisebbségek, nyelvi kisebbséget laknak, de ott amellett, hogy a székelyek, ugyan nem a Székely Nemzeti Tanács formájában, de a romániai magyarság részt vett abban az ügyben is, de ott részt vettek más kisebbségek, őshonos kisebbségek az Európai Unió területéről, például a Dél-Tirolban élő németajkú kisebbség, vagy akár Hollandiában a frízek, a fríz szigetekről is képviseltették magukat abban a kezdeményezésben.
Visszakanyarodva a jelen ügyre, illetve a jelen kezdeményezésre, melyek voltak Románia érvei a nyilvántartásba vétellel szemben azok után, hogy a bíróság ítélete egyértelmű volt a tekintetben, hogy a nyilvántartásba vétel korábbi elutasítása jogsértő volt a bizottság részéről. Nyilván itt valamilyen új kifogásokkal kellett előállnia.
Hát Románia egy olyan szigorú vizsgálati mechanizmust követelt volna meg a bizottságtól már ebben a határozatban, amelyet most megtámadott, amelyet ezen a határozat szintjén még a bizottságnak nem kellett megtennie. Itt csak azt kellett megvizsgálnia az uniós bíróságok ítélkezési gyakorlata alapján, hogy nyilvánvalóan kívül esik-e az unió alapításáról szóló szerződések hatáskörén a témája a kezdeményezésnek, de nem kellett belemennie abba a bizottságnak, hogy az abban hivatkozott esetleges tényállítások valamennyi elemét bizonyítvalása, vagy akár azt megindokolja, hogy ez alapján a kezdeményezés alapján biztosan majd egy uniós jogalkotási aktust kell elfogadni. Tehát Románia úgymond összemosta azt a szakaszt, és ezt a törvényszék is megerősítette, amelyet most támadott, tehát amikor a bizottság arról döntött, hogy megindulhat az aláírásgyűjtés, azzal a szakasszal, amikor az aláírásgyűjtés után a bizottság majd újra kiad egy közleményt, és abban meg fogja állapítani, hogy az aláírásgyűjtés követően a lefolytatott vizsgálata szerint szükséges-e az uniónak jogalkotási aktust elfogadnia ezen a területen. Tehát Románia két különböző pontját fogta meg egy folyamatnak, és mosta össze a törvényszék szerint elfogadhatatlan módon. Plusz azt is mondta Románia, hogy a bizottság a határozatában, a javaslatban foglalt szöveget, illetve tartalmat félreértette, de a törvényszék szerint erről se volt szó, teljesen koherens és logikus módon értelmezte a bizottság az európai polgári kezdeményezésben megfogalmazottakat, és aszerint fogadta el ezt a határozatát. Ezek fényében pedig elutasította a Románia által indított keresetet.
Az ítélet uniós jogi szempontból azért is jelentős, mert először foglalt állást a törvényszék arról, hogy a nyilvántartásba vételről szóló határozat megtámadható-e egyáltalán.
Így van, és ezzel kapcsolatban azt azért elmondanám, hogy ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis lett volna lehetősége már a bíróságnak arra, hogy ezt megtegye, hisz nem ez az első ilyen ügy, amit már beszéltünk róla, a Minority Safe Pack ügyében is született egy döntés a törvényszék részéről, amelyet később Románia már megtámadott ugyanilyen módon az európai törvényszék előtt másodszor. Tehát ott nem volt a törvényszék első döntése után bírósági szakasz, ott a törvényszék már eleve elutasította, illetve eleve úgy döntött, hogy a bizottság jogszerűtlenül utasította el a polgári kezdeményezés bejegyzését, és amikor végül ezen ítélet fényébe bejegyezte a bizottság a polgári kezdeményezést, Románia azt is megtámadta, tehát az már előrébb tart az az ügy, olyannyira, hogy az a bíróság előtt van jelenleg fellebbezési szakaszban. A törvényszék az ítélkezési gyakorlatának egy olyan fogását alkalmazta, amelyet érdemes is megemlíteni, mert ez egy jellemzője az uniós bíróságoknak, hogy úgy utasította el Románia keresetét érdemben, hogy nem foglalkozott a befogadhatóságával. Tehát egyszerűbb volt mondjuk úgy érdemi jogból, vagy ítélet szerkesztési szempontból érdemi jogból elutasítani, és akkor függetlenül attól, hogy befogadható-e vagy nem, a keresetet el kellett utasítani. Ez csak egy jó példája annak, hogy ez a fajta úgymond ítélethozatal megfigyelhető, főleg a törvényszék ítélkezési gyakorlatában. És akkor visszakanyarodva az eredeti kérdésre, tehát igen, ez volt az első alkalom, annak ellenére, hogy volt már hasonló ügy, és a döntés pedig az, hogy amint az ítéletből kiderül, illetve abból, hogy végül itt most ebben az ügyben lett egy érdemi döntés is, amik pedig az elfogadhatatlanság vizsgálata után, hogy az elfogadhatóság úgymond pozitívan dőlt el, tehát elfogadhatóak az ilyen keresetek, hisz megváltozik a jogi helyzete mind az érintetteknek, tehát akik az eljárást kezdeményezik, illetve magának a bizottságnak is, a bizottság határozata folytán, megtámadott határozata folytán mindegyiküknek jogaik és kötelezettségeik keletkeznek ebből a határozatból kifolyólag, ez pedig azzal jár, hogy a megváltozott jogi helyzetre tekintettel, illetve arra tekintettel, hogy ez a bizottsági határozat nem tekinthető közbenső vagy idéglenes határozatnak sem, itt bizony egy olyan határozatra van szó, amely az uniós jog értelmében megtámadható jogi aktusnak minősül.
A héten ítélet született egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásban is, és ez az eljárás még azt a 2018-ban elfogadott jogszabálymódosítást érintette, amelyik lehetővé tette olyan jellemzően civil szervezetek keretében eljáró személyek büntetőjogi szankcionálását, akik a menedékjog iránti kérelem benyújtásának megkönnyítésére irányuló szervező tevékenységet végeztek a nemzeti jog értelmében menedékjogra nem jogosult személyek részére. Milyen uniós rendelkezések megsértését azonosította a bíróság?
Három uniós jogi rendelkezés vagy rendelkezés csoport megsértését azonosította. Először nem azonosított, hanem emlékeztetett inkább, hiszen az első kérdés egy olyan kérdés volt, amivel kapcsolatban már két korábbi ítéletében is megállapította azt, hogy Magyarország nem felelt meg az uniós jog követelményeinek. Ez pedig az úgynevezett biztonságos tranzitország fogalma. Tehát a magyar jog azt írta elő, hogy az olyan menedékkérők, akik egy úgynevezett biztonságos tranzitországból jönnek, ahol nincsenek kitéve veszélynek, vagy amelyekben számukra a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférés biztosított, az olyan személyeknek a menedékjog iránti kérelmét elfogadhatatlanként el kell utasítani. Tehát egy ilyen elfogadhatatlansági okot vezetett be a magyar jog. Ezzel a probléma az volt, hogy az uniós úgynevezett eljárási irányelv, amely uniós jogi szintén határozza meg az elfogadhatatlansági okokat, és amelyeket a tagállamok kötelesek átvenni a nemzeti jogokba, nem tartalmaz egy ilyen elfogadhatatlansági okot. Tehát ez egy plusz, az uniós jogban nem ismert elfogadhatatlansági ok volt, és mivel ugye az uniós jog teljes körűen szabályozza a kérdést, ezért az uniós joggal ez nem összeegyeztethető. Ezzel kapcsolatban most a kötelezettségszegés került kimondásra, maga a jogszerűtlenség kimondására már korábban sor került. A második, ennek az ügynek lényegében a lényege, az azoknak a személyeknek a magyarországi szankcionálása volt, akik olyan szervezési tevékenységet folytatnak, amelynek az a célja, hogy Magyarországon olyan személyek nyújtsanak be menedékjog iránti kérelmet, akiknek a kérelme a magyar nemzeti jog alapján nem lesz elfogadható, illetve alapos. Tehát ez bármelyik, tehát lehet elfogadhatatlansági jogból, illetve lehet tartalmi jogból való nem megfelelőség, de bármelyik esetben, ha ilyen személynek valaki a menekült ügyi eljáráshoz való hozzáférését elősegíti, az bűncselekményt követel, és büntető eljárás alá vonható. Ez volt a második pont. A harmadik pont pedig ezeknek a személyeknek segítségnyújtásban való részvételen kapnak, úgymond, tehát akik ilyen tevékenységet folytatnak a magyar joggal ellentétesen, azok számára állapított meg a magyar jog egy olyan tilalmat, hogy Magyarország külső határait nem közelíthetik meg. És ez a tilalom is az uniós jogba ütközik a bíróság szerint.
Magyarország az eljárásban a menedékjogi eljárás visszaélésszerű gyakorlásának a megakadályozására hivatkozott igazolásként. Miért nem fogadta el ezt a hivatkozást a bíróság?
Három fő okból nem fogadta el. Az első, hogyha belegondolunk, hogyha mi vagy valaki segítséget próbál nyújtani egy menedékkérőnek, azt gondolván, hogy a magyar jog azon rendelkezése, ami alapján a menedékjog iránti kérelmet majd el fogják utasítani, az uniós jogba ütközik, akkor az a személy tulajdonképpen nem indíthat eljárást ennek megállapítására, anélkül, hogy ne tennék ki magát annak, hogy büntető eljárás alá vonnák. Tehát igazából itt olyan személyek is a szabályozás hatókörébe estek, akikkel szemben nem áll fenn az, hogy csalárd vagy visszaélésszerű cselekményt kívánnak elkövetni, vagy annak az elkövetéseihez kívánnak asszisztálni, vagy illegális migráció megvalósulásához kívánnak asszisztálni. Tehát ez volt az első. A második ok, amiért a Magyarország által felhozott igazolási indokok nem fogadhatóak el, azok pedig ahhoz az okhoz kapcsolhatók, amit már az előbb is elemeztünk, tehát hogy a biztonságos tranzitországon keresztül érkezett személyekkel szemben menekültügyi kérelmük benyújtásakor elfogadhatatlansági okot megállapító magyar szabályozás ellentétes az uniós joggal. Ezt pontosan most mondta ki a bíróság ebben az ítéletében. Azt pedig ugye nem várhatjuk el, hogy a bíróság szerint, hogy valaki azért kerüljön felelősségre vonásra, mert egy olyan szabály vonatkozásában sértette úgymond meg a magyar nemzeti jogot, amely az uniós joggal ellentétes. Itt ugyanarról van szó, amit az első ponttal kapcsolatban elmondtam, tehát valaki azért próbál segítséget nyújtani úgymond menedékjog iránti kérelmet benyújtani szándékozó személyeknek, mert úgy gondolja, hogy az a nemzeti szabály, amely alapján ők ki vannak zárva a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférésből legalább, és lehet, hogy magában a menedékjogból is, nincs összhangban az uniós joggal. Ebben az esetben erről már van egy ítélet is, tehát ez megállapítást nyert, tehát ebből már ugye következik az, hogy akkor az a magyar szabály, amely lehetővé tette, hogy az ilyen személyeket is szankcionálják, az a szabály maga sem lehet az uniós joggal összhangban lévő. A harmadik kifogás pedig, amit a bíróság Magyarország érvelésével szemben talált, az volt, hogy aránytalan az a mérték, ahogy Magyarország korlátozza a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést, illetve hogy Magyarország korlátozza egyrészről a menedékkérőkkel való kommunikációt az őket segítő személyek részéről, másrészt pedig a menedékkérőknek azon jogát, hogy az ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokhoz hozzáférjenek, mert pedig mindkét jog az uniós jogból keletkezik, és azoknak ha azokkal szemben korlátozó intézkedéseket fogad el valamilyen igazoló ok alapján a nemzeti jog, akkor azoknak arányosaknak kell lenni. A bíróság szerint ez a jelen esetben nem valósult meg.
Köszönöm Lehocki Balázsnak a beszélgetést, köszönjük figyelmüket, 2 hét múlva ismét jelentkezünk, viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.